Média 1 a Spirit FM-en. A média világának aktualitásai Szalai Dániellel. Mi történik a tévék, a rádiók, az internetes oldalak és a nyomtatott sajtó körül? Kiderül a Média 1 műsorából. Két hetente a Spirit FM-en.
Jelentősen átalakult az elmúlt időszakban az online médiapiac, mozgásokból bőséggel akadt, és valószínűleg ennek még nincs is teljesen vége. A vendégünk lesz Bognár Bálint, a Centrál Média csoport digitális divízió igazgatója. Aztán vendégem lesz Gulyás János, a Magyar Reklámszövetség elnöke, arról fogunk beszélgetni, hogy vajon a koronavírus után milyen gyorsan állhat helyre a reklámpiac, a médiapiac, és egyáltalán mekkora pusztítást végzett eddig. Maradjanak velünk, már is kezdünk.
Ez a Média 1, a Spirit FM 87.6-on. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Adás előtt érkezett a rendkívülinek mondható hír, hogy távozik az Index vezérigazgatója, aki egyben főszerkesztője is volt, Szombati Pál, akit néhány hónappal ezelőtt neveztek ki a lap élére, és egyben a céget is menedzselte az elmúlt néhány hónapban. Ugyancsak távozik Stankóczi András, aki stratégiai igazgatója és vezető szerkesztője volt a lapnak, valamint távozik szintén Bodolai László, az Index.hu ZRT elnöke. A témával természetesen még foglalkozni fogunk a Média 1 következő adásában, addig is érdemes olvasni az oldalunkat a média1.hu-t, ahol folyamatosan beszámolunk az ezzel kapcsolatos fejleményekről, nyilatkozatokról. Az első nyilatkozatok egyébként arról szólnak, hogy az Indamédia tulajdonossá vált az Index.hu ZRT-ben. Ugye az Indamédia az a cég, amelynek fele részben Vasili Miklós a tulajdonosa. Vasili Miklós ugye a TV2 elnöke, egyébként a Pesti TV-nek is tulajdonosa, valamint ő volt korábban az Eko TV-nek a vezetője, illetve a Közmédiának a vezérigazgatója volt, azt megelőzően pedig az Origónak a vezérigazgatójaként őt bocsájtotta el Sálin Gergőt, aki viharos körülmények között távozott, majd az ő távozása vezetett el ahhoz, hogy a stáb jelentős része fölállt néhány hónap alatt. Tehát itt tartunk most, az Indexnek egy új tulajdonosa van, az Indamédia. Az új vezérigazgatót úgy hívják, hogy Starc Ákos, ő a Libri Bookline-nak volt korábban a vezetője, egyébként az Indamédia igazgatóságának a tagja. Beszéltünk egyébként Starc Ákossal, ő azt mondta, hogy gyakorlatilag itt az történt, hogy hatékonyabb működési formára kívántak átállni, ezért történik ez a tulajdonos váltás. Eddig ugye egy alapítvány volt a tulajdonos. Megjelent több kritikus vélemény ezzel kapcsolatban, hogy az Indamédián keresztül a kormány szerzett, vagy a kormány közeli vállalkozó szerzett nagyobb befolyást a cégben. Egyelőre itt tartunk, tehát majd hamarosan kiderül, és visszatérünk a témára.
Média 1, a Spirit FM-en. A média világának aktualitásai Szalai Dániellel. Mi történik a tévék, a rádiók, az internetes oldalak és a nyomtatott sajtó körül? Kiderül a Média 1 műsorából. Két hetente a Spirit FM-en.
És a stúdióban pedig köszöntöm Bognár Bálintot, a Centrál Média csoport digitális
üzletágának vezetőjét.
A digitális üzletágának a vezetőjét. Szia Bálint!
Szia Dani! Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye hozzátok tartozik egy csomó digitális termék, többek között ugye az egyik zászlós hajó a 24.hu, de mik még?
NLC, NoSalty, Startlap, Házipatika, ezeket tudnám kiemelni, de van nagyjából másfél tucat oldal, amit ennek a cégnek a keretén belül digitális aktivitásként üzemeltetünk. De ezek a legfontosabbak.
És most többek között azért is hívtalak be, hát egyrészt ugye elég sűrű volt itt az elmúlt fél év az online média piacon, és egy kicsit majd erről beszélgetünk, de szerintem kezdjük a legaktuálisabb, vagy legfontosabb fejleménnyel. Az az, hogy most kedden, ha minden igaz, akkor legalábbis a következő napokban megújul a 24.hu külseje, illetve különböző új fejlesztések is lesznek. Mik lesznek ezek, és miért?
Így van. Jó eséllyel, nem tudom ki, mikor fogja hallgatni ezt a műsort, ugye későbbiekben is meg lehet hallgatni, de tervek szerint ma éjszaka olyan 10-11 óra tájában elkezdődik egy átállás, ami érinteni fogja a 24-nek a külsejét, és érinteni fogja a funkciókat is, amik elérhetők a felhasználók számára. Ugye ami ami remélhetőleg stabil és jó minőségű marad, az a tartalom. De hogy ezt az egészet miért csináljuk, ugye a külső az alapvetően annak fog szólni, hogy van egy márkánk, amit elég sokat építettünk az elmúlt években, és úgy gondoltuk, hogy eljött az az idő, hogy ezt így kicsit megújítsuk, egy kicsit markánsabb arculatot adjunk a terméknek, és erősítsük azt a márkát, amit azért egyre többen ismernek. Emellett olyan funkciókkal fogunk kijönni, amit idáig nem tettünk, és a piacon annyira nem is volt jellemző. Itt több dolog fog egyszerre elindulni, mostantól lehet majd regisztrálni az oldalra, és egyre több olyan funkció lesz, ami regisztrációval érhető el. Itt ennek a legfontosabb célja az, hogy az olvasókkal legyen egy aktív interakció. Ezen felül, amit holnaptól, vagy a ma estétől el fogunk indítani, attól függően ki mikor hallgatja, hogy nálunk is indul egy donációs program, egy támogatói program, aminek elsősorban az a célja, hogy azokat a, úgy szoktuk hívni, márkaépítő anyagokat, amelyekből már elég sok van a 24-en, de a jövőben még többet akarunk készíteni. Ezek leginkább olyan anyagok, amik rengeteg energiát és előkészületet igényelnek. Ezekből az anyagokból minél többet tudjunk a jövőben készíteni.
Például milyen anyagokról van szó?
Leginkább ezek a vidéki riportok. Tehát azt látjuk jól, hogy azok a jellegű anyagok, amikor elmegyünk valahova egy kisebb városba vagy községbe, és csinálunk egy helyi problémából egy riportot, azokat nem csak a helyieket, hanem akár az ország teljesen más részén éléket is nagyon tudja érdekelni, viszont ez munkaszervezésben azt jelenti, hogy 2-3 ember kiesik 2-3 napra. Ahhoz, hogy tudjunk üzemelni, tehát hogy minden nap írjunk mindenről, ami fontos, ezt a idézőjelben vesztességet be kell tudnunk ütemezni. Tehát, hogyha minél több ilyen riportot szeretnénk készíteni a jövőben, akkor értelemszerűen egy kicsit nagyobb stáb kell, és ez a nagyobb stábhoz ennek van pénzügyi háttere is, amit elő kell teremteni. Ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy üzletileg jól megy a szájt.
Ez mit jelent, hogy nyereséges?
Nyereséges, már harmadik éve folyamatosan nyereséges. És ez a nyeresség, ez nekünk ad egy olyan lehetőséget, hogy alapvető módon függetlenül tudjuk csinálni a munkánkat, hiszen nem kell azzal foglalkoznunk, hogy hogyan fogjuk a másnapot megoldani. És a támogatói programnak éppen ezért nem az a célja, hogy a mi üzleti stabilitásunkat erősítse, hanem hogy az ilyen jellegű anyagokra legyen nagyobb erőforrásunk, és több ilyet tudjuk az olvasóknak leszállítani.
Mekkora most a létszám egyébként?
Hát nagyjából olyan 50-55-en vagyunk, aki a szerkesztőséghez tartozik. Nyilvánvalóan ez a, idézőjelben, a kemény mag, akik hát most nem ülnek bent a szerkesztőségbe, ugye az elmúlt fél évben ez sajnos nem így alakult, de akik mondjuk napi legalább 5-6-7-8 órába ezzel a termékkel foglalkoznak. És persze van egy kisebb holdudvar, akik csak egy-egy cikkeket, anyagokat szállítanak be.
Külsősök, ugye gyakorlatilag.
Külsősök, igen, legtöbbször, akik kevesebbet dolgoznak együtt, és még egy funkciót szeretnék kiemelni, az pedig egy pay-wall megoldás lesz, egy fizetőkapu, amit el fogunk indítani szintén ezen a héten, és első körben azokat kérjük meg, hogy fizessenek vagy támogassák a terméket, akik most adblockeren keresztül nézik az oldalt, hiszen az alapvető üzleti modellünk arra épül, hogy felhasználókat, olvasókat érünk el, és rajtunk keresztül a hirdetők tudnak számukra üzeneteket megfogalmazni. Ezt persze érthetőnek tartjuk, hogy valaki ezt, hogy mondjam, soknak érzi, hiszen ahhoz, hogy üzletileg sikeresek legyünk, nyilvánvaló relatíve sok hirdetést kell megjelenítenünk.
És sok felhasználót is kell hozzá elérni, ugye,
tehát
tömegeket kell.
Az alapja ennek a működésnek. De viszont azt el tudjuk fogadni, hogy vannak olyan felhasználók, akiknek ez kifejezetten nehézé teszi az olvasást, vagy a videóknak a nézését az oldalon, ezért biztosítunk számukra egy olyan lehetőséget, néhány száz forintért, hogy ők gyakorlatilag kiváltsák azt a lehetőséget, hogy ők reklámmentesen tudják az oldalt megnézni.
Tehát akkor most egyszerre két dolog is lesz. Lesz a fizetőkapu, amiért gyakorlatilag ő azt kapja, hogy nem kell reklámokat néznie.
Így van.
És lesz egy másik, ez a donáció, vagy ez a támogatás.
Igen, egy támogatói programot indítunk.
Amiért cserébe pedig vidéki tudósításokat
többek között. Inkább úgy fogalmaznék, hogy olyan jellegű tartalmakat tudunk nagyobb mennyiségben gyártani, ami messze túlmutat a hírgyártáson. Tehát nem csak vidéki tudósításokra gondolok, podcastokra és videókra gondolok, ezek mind olyan, olyan munkaerőforrás és pénzigényes műfajok, amik viszont mellette nagyon erősen tudják a márkát építeni. Ugye nekünk most ez a legfontosabb feladatunk, az elmúlt hónapok eseményeinek köszönhetően azért így lassan már egyértelművé vált, hogy a legnagyobb elérés az hozzánk kötődik, tehát hogy mondjuk az, hogy ilyen nyár közepe óta gyakorlatilag a napok 95%-án mi érjük el a legtöbb felhasználót. Most direkt megnéztem, mielőtt jöttem, hogy novemberben ez bőven 1 millió fölött van, 1 millió néhány tízezer látogató, egyedi látogató.
Egyedi látogató, igen.
Egyedi látogató, ugye.
Ami az fontos, hogy az oldal megtekintés szemtekintetében ott ugye azért más a
helyzet. Így van, itt csak egy mondat, az egyedi látogató vagy valós látogató, ez azt jelenti, hogy azok a látogatók, akik független attól, hogy hány eszközön, hány böngészőn jönnek, de őket csak egynek számítjuk. Ugye erre megvan a Gémiusnak egy módszertana, tehát valójában valójában ez a szám, ez jelentősen magasabb ennél, de hogyha te, én vagy bármelyik hallgató egyszer megnézi a telefonjáról, a 24-et egyszer a laptopjáról, akkor ugye az nem két látogató lesz, hanem egynek fog számítani, mögött van egy bonyolult művelet, és így kapjuk meg ezt a számot. Ugye nálunk ez novemberben ilyen 1 millió 20-30 ezer körül van napi átlagban, tehát az eltelt 20 pár nap alapján. Ugye a második szereplőnek van mondjam, olyan 860 ezer látogatója, ez most az index. Utána nagyjából ennyi, vagy inkább egy kicsit kevesebb lemaradással jön az Origo, Blik, HVG, stb. Tehát így néz ki a mezőny, ugye. Amiben már korábban is erősek voltunk, az a heti és a havi összelérés. Tehát nekünk mindig megvolt az erősségünk a korábbiakban is, hogy sok embert el tudtunk érni, valószínűleg ez annak köszönhető, hogy így nagyon változatos ez a tartalmi kínálat, amit tudunk biztosítani. És ugye az érdekes helyzet, ami hát ugye megrázta a piacot, ugye ez a július végi történések, amikor gyakorlatilag azt kimondhatjuk, hogy a legerősebb hazai digitális márkának a csapata gyakorlatilag egy emberként felállt, és ott hagyta azt a márkát, úgyhogy hónapokkal később indítsanak egy új terméket. Hogy ez,
tehát az indexnek a drámája,
az indexnek ugye? A drámája, ez ugye minket, hogy mondjam, helyzetbe hozott, tehát nem mondom azt, hogy ez egy örömteli helyzet. Tehát a július végén, amikor ugye ezek az események mondjuk nagyjából 2 hét alatt kibontakoztak, akkor így nagyon erősen gondolkoztunk, hogy most így ezzel a helyzettel mit tudunk kezdeni. Az azért látszott, hogy ez nem egy örömteli helyzet. Ugye a szerkesztőségben többen is vannak, akik személyesen átéltek hasonló drámákat, mondhatjuk így, hogy az Origónál történt, ha nem is ennyire gyors lefolyású változás, de nagyon hasonló irányú 4-5 évvel ezelőtt, ugye több kolléga van, aki az Origónál dolgozott, és ugye Napilapnál is volt hasonló, ugye a Népszabadságnál, és onnan is kerültek hozzánk kollégák, tehát hogy elég sokan voltak, akik ezt így személyesen is el tudták képzelni, hogy ez mit jelenthet a stábnak. Második gondolatunk az volt, hogy azért ez az egész piacnak nem egy túlzottan rózsás helyzet, amikor a legerősebb márka, akkor még nem tudtuk, hogy mennyire fog sérülni, de hogy jelentősen átalakul, hiszen ez azt is eredményezheti, hogy az egész hazai tartalomipar fogja ez az egész dolog megrengetni, ami akkor is, hogyha minket rövid távon vagy középtávon úgymond helyzetbe hoz ez a változás, akkor se egy örömteli esemény, ugye. Ne felejtsük el, hogy üzletileg nekünk a hazai vetélytársak nyilvánvaló azok, akik fontosak, akiket nézünk, de üzletileg a legnagyobb veszélyt a Google és a Facebook jelenti a digitális piacon, hiszen látjuk azt, hogy évről évre a növekedést ez a két cég okozza, illetve ugye van egy harmadik szereplő, az állam, aki egyre aktív nem csak jogalkotás terén, hanem hirdetés terén is. Tehát, hogy inkább ez a három tényező, ami veszélyes lehet erre a piacra, hogyha a hirdetők elveszítik a bizalmukat a hazai tartalomipar iránt, akkor minden szereplő rosszul járhat.
Most ugye arra célzol, hogy a Facebook, illetve a Google már ilyen 57-58% körül viszi
így
el
van.
A magyar
most már nagyobb pénz megy ki az országból, mint ami itt marad a hazai szereplőknek, és ha nézzük azt, hogy évről évre azért digitális piac növekszik, néha kisebb két számjeggyel, általában egy számjeggyel, akkor azért ez a növekedés nem a hazai szereplőknél landol leginkább.
Egyébként az nem merült föl, hogy a 24.hu vagy a Centrál valamilyen formában átvegye annak idején a távozó indexeseket? Tehát ez nem volt realitás?
Egy nagyon rövid ideig gondolkoztunk ezen, tehát hogy ezt azért nem lehet ezt gondolkodás szintjén elkerülni, hiszen nagyon jó újságírók dolgoznak, vagy dolgoztak az Indexnél, és néhány hétig gondolkoztunk ezen. Elkezdődtek puhatolózások, mi meg azon gondolkoztunk leginkább, hogy milyen pozíciókra lenne érdemes nekünk embert hozni, de odáig nem jutottunk el, hogy bárkinek ajánlatot tegyünk, mert azt gondoltuk, hogy jelen helyzetben a stáb, akik napról napra működtetik, építik a 24.hu-t, így vannak egybe. Tehát, hogy nem szorulunk rá arra, hogy most váltsunk vagy bővüljünk, az nem fog annyit hozzáadni a márkához, mint az a veszély, hogy most behozunk valakit vagy valakiket, van egy adott közösség, van egy jól működő struktúra, ezt nem szerettük volna megbontani. Ugye ami érdekes volt, és egy kicsit így elgondolkoztatott, hogy ilyen július vége felé egyik napról a másikra gyakorlatilag megjelent 100-150 ezer új látogató az oldalon. Ugye július végén ezt leszámítva azért nem voltnak olyan nagyon fontos események. Ugye ha visszaemlékszünk, ez volt az, amikor nagyjából már kinyílt az első Covid hullám után az ország, ugye elkezdődtek a szabadságolások, tehát egy ilyen lazább időszakban hirtelen jött egy kisebb tömeg, akiket ki kellett tudni szolgálni, mert azt így sejtettük, hogy most így abból így sokáig nem tudunk élni, hogy most a megszűnik egy márka, illetve átalakul egy márka, én azért így fogalmaznék, mert az Index nem szűn meg, és igen, nem is fog megszűnni, most is, így van. De hogy elég sok olvasó így bizalmat szavazott nekünk, akik lehet, hogy előtte is jártak nálunk, de az biztos, hogy nem olyan intenzitással, mint július vége után. És nekünk innentől ez volt a legkomolyabb kihívás, hogy hogyan tudjuk ezeket az új felhasználókat megtartani. És októbertől ugye indult a Telex, ami a kivált indexeseknek a legnagyobb részét magába foglalta. Ott megint jött egy ilyen helyzet, hogy na elindult az a termék, ami maga köré gyűjti azokat a tartomelőállítókat, és valamennyire az olvasókat is, akik az Indexet éppen miatt hagyták ott. És ami pozitív volt, hogy nem láttuk, és azóta se látjuk azt, hogy azok az olvasók, akik hozzánk érkeztek nyár közepe után, azok nem hagytak el minket azzal, hogy új szereplő indult a piacon, illetve feltételezhetjük így, hogy ez a 3 hónap, amit úgy velünk töltöttek együtt, az pozitív volt számukra, és így a márkához tudtak kapcsolódni, és itt visszautalnék arra, hogy miért csináljuk ezt az egész megújulást, azért ez egy aki valamennyire érdekelt ebbe az iparágba, az tudja jól, hogy ezt nem 2-3 hónap alatt lehet megvalósítani egy ilyet. Tehát évek óta mi azt a hátrányunkat próbáljuk ledolgozni, ami abból fakad, hogy a nagy szereplők ezen a piacon, az Index meg az Origo, ugye elindult 90-es évek legvége, 2000-es évek eleje, ugye 24, Hír 24 névvel még 2010-ben indult el, és egy ilyen 5-6 évig nem nagyon tudtuk azt, hogy mi legyen a terméknek a jövőképe. Tehát azt érezni lehetett így a 2000-es évek vége felé, hogy egy nagy portfólió Magyarországon csak úgy tud megélni, ha van egy erős hírterméke. Tehát a hírtermék, egy közéleti oldal az, ami sok felhasználót el tud érni, így nekünk is kellett menni ebbe az irányba. De mivel a Szanoma, illetve most a Centrál abszolút piaci alapokon működik, mindig annyit mertünk egy-egy termékbe investálni, aminek láttuk rövid távon is a megtérülését. És a 24-el, illetve mondjuk 2014-ről beszélve a Hír 24-nél, olyan 2014-15 táján kezdtük el azon gondolkozni, hogy vagy visszük tovább ezt az irányt, ezt a kicsit bulváros, kicsit arra épülő irányt, hogy mi gyorsak vagyunk, és nagyon jól kezeljük a közösségi médiát, aminek mint üzletileg megvannak a határai, megvan az, hogy mennyit kell úgymond a szerkesztőségben investálni, de az is egy korlát, hogy mennyi pénzt lehet hirdetőktől ezzel a tartalommal, vagy ezzel a felépítéssel elnyerni. És 2015-16 környékén kezdtünk el gondolkozni, ezt egy kicsit komolyabban kéne csinálni, és felzárkózni a két nagy mezőnyéhez. Viszont ebben benne van az is, hogy másfél évtizedes hátrányban vagyunk márkaértékek szempontjából. Ugye amikor az Origo 2015-16 során teljesen átalakult.
Igen, nagyon szépen fogalmaztál, igen.
Igen, irányt váltott, és gyakorlatilag a stábnak a 95%-a elhagyta néhány hónapon belül a terméket. Ugye mindenki azt gondolta, hogy szét fog esni ez a termék, hiszen már teljesen máshogyan ír, mint ahogy ezt tette korábban másfél évtizeden keresztül. De azért látszik, hogy ha van egy márka, amit felépítenek, és felteszem, így van ez más területeken is, akkor nem fog néhány hónap vagy egy-két év alatt leépülni. Az Origónál láttunk akkor is egy leépülést, hogy akkor is volt egy helyzeti előnyünk, mert sokan átjöttek hozzánk, mint egy új alternatíva. Mi akkor kezdtünk el komolyabban investálni a termékbe, akkor kezdett el épülni a termék, de az a másfél évtizedes lemaradás, ami arról szólt, hogy felépítse egy márkát, azért azt nem tudtuk eltüntetni. És az egész fejlesztési logika, amit most megvalósítunk a napokban, az igazából itt fog kicsúcsosodni, hogy most fogunk egy olyan környezetet, egy olyan márkaképet megteremteni, ami azt gondolom, hogy arra alkalmas lesz, hogy ezt a piacvezetői szerepet márkaként is be tudjuk tölteni, ne csak elérésben.
És tartalomban szeriőzebb lesz, hogy a tartalom ugyanolyan lesz, mint eddig volt?
A tartalomban most nem fogunk változtatni. Tehát, hogy ez elsősorban a márka úgymond külső értékeit fogja érinteni. Azt gondoljuk, hogy az a tartalmi kínálat, amit felépítettünk mondjuk az elmúlt 3-4 évben, az egy megfelelő alapot jelent arra, hogy mi minden nap versenyezünk azért a megtisztelő címért, hogy piacvezetők legyünk, és éppen ezért akarjuk elindítani a támogatói programot, hogy még inkább tudjunk bővülni és mélyülni, hogyha ilyen szempontból közelítjük meg.
Tehát ilyen szempontból a vidéki tudósítások, illetve a podcastek, egyebek nyilván nem a bulvárról, meg nem a kattintásról szólnak annyira, hanem lehet, hogy egy ilyen nis, vagy egy ilyen szűkebb körnek az elérése.
Így van, ezeket mi úgy szoktuk házon belül megfogalmazni, ez a hosszú táv futóanyagok, tehát hogy nem az ilyen nagyon éles hírversenyben, amikor azt számít igazából, hogy ki tud hamarabb egy-egy hírről beszámolni, az dönti el a versenyt, hanem az olyan anyagok, amiket lehet, hogy ma publikálunk, de két hét, vagy két hónap, vagy két év múlva is érdekes lesz, és minél több ilyen anyagot tudsz felépíteni, annál erősebb lesz a márkád.
Gonosz lesz a kérdés egy kicsit, de számítok azért arra, hogy lesznek majd ilyen felhangok is, hogy egy gazdag vállalkozó működteti ugye 24.hu-t, és akkor miért kérnek adományt, vagy miért kérnek hozzájárulást. Ettől nem tartotok?
Azt gondolom, hogy a hazai piacon valamennyire az elmúlt két évben már edukálták az olvasókat, tehát hogy egy kicsit messzebb tekintünk, akkor látszik, hogy a digitális szájtoknak a működésének most már az olvasói bevételek eléggé jelentős alapját adják. Ahogy mondtam, már szerencsés helyzetben vagyunk, mert üzletileg idézőben nem vagyunk rászorulva arra, hogy támogatói programot indítsunk. Itt a legfontosabb célunk tényleg az, hogy mélyítsük azokat a tartalmakat, amelyeket létrehozunk. Biztos lesznek ilyen fennhangok, de igazából hogy fogalmazok? Különféle fennhangok mindig vannak a mi működésünk.
Ugye mondom, már minden, igen, vörösbárútól kezdve.
Így van, ez így mindig előkerül, és ami pozitív, hogy nyilvánvalóan nem jó ilyeneket olvasni, vagy ilyeneket hallani, de viszont a cégen belüli összetartást ezt nagy mértékben tudja erősíteni. Ugye mi nagyon büszkék vagyunk azokra az értékekre, amiket mind digitális, mind ugye van egy nagy magazin portfóliónk elértünk, aminek az egyik legfontosabb alapja az, hogy függetlenek vagyunk, és a függetlenség itt nekünk nem feltétlenül politikailag a legfontosabb, hanem üzletileg a legfontosabb. Tehát nálunk a hirdetések azért kerülnek az oldalra, mert a hirdetők megszavazzák nekünk azt a bizalmat, hogy érdemes nálunk megjelenni. És azt gondoljuk, hogy ez a jövőben sem fog változni. Ahhoz, hogy fejlődni tudjunk, nyilvánvaló azt a repertoárt is szélesíteni kell, ami ehhez vezethet el. Ugye beszéltem arról is, hogy elindítunk egy fizetőkaput, ami arra fog irányulni, hogy azokat próbáljuk rávenni, akik reklámblokkolón keresztül érik el az oldalt, hogy fizessenek ezért, vagy pedig kapcsolják ki ezt a blokkolót, mert ugye ez az alapvető üzleti modellünket sértik ezzel, hogy nem láthatnak hirdetéseket, nem tudunk megjeleníteni felé hirdetéseket, és azt se titkuljuk, hogy a jövőben van olyan tervünk, hogy fejleszünk olyan tartalmakat, amit fizetőkapu mögött lehet majd elérni. Tehát ez megint ugye a hazai példán is, azért a hazai piacon is van már erre példa, de hogyha ha messzebb tekintünk, ez teljesen a jelenét képezi, vagy jelenti a hírvilágnak.
És ehhez egyébként be kell majd jelentkezni, hogy gondolom, hogy legyen a reklám így ott van. Az oldalon, akkor viszont semmilyen reklámot nem kaptad, teljesen nulla lesz a reklám.
Így van.
Értem.
Így van. Akkor gyakorlatilag egy olyan felhasználó élményt próbálunk biztosítani, ami tényleg csak arról szól, hogy akkor tartalmakat olvasol, úgy, hogy nem zavar semmilyen felugró, vagy megjelenő, vagy felvillanó hirdetés, ami alapvetően egyébként része a működésnek.
Uh-huh. Bognár Bálinttal beszélgetek, a Centrál Média csoport digitális vezetőjével. Van még ugye itt ez a jó pár termék, ahogy beszéltük is a beszélgetésünknek a legelején, vagy ahogy elhangzott a beszélgetésünk legelején. Nézzük a többit egy picit még, hogy őket se hanyagoljuk azért el. Ugye van egy, mondjuk egy NLC, vagy ott van még az egészen régi termék, mondjuk a Startlap. Engem azért is érdekel a Startlap, mert ugye, hogyha rád nézek, akkor még mindig a Startlap jut eszembe, hiszen annak idején te voltál a Startlapnak a főszerkesztője. Milyen helyzetben van most a Startlap, és mi lesz a Startlapnak a jövője?
Igen, én a pályafutásomat még a Centrál elődjénél, a Szarománál a Startlap főszerkesztőjeként kezdtem, és azt hiszem egy 6-7 évig csináltam ezt, és azért azt az a 2010-es évek elején láthattuk, hogy nem ez a termék lesz, amit mondjuk a leginnovatív termékként tudunk majd évtizedeken keresztül vinni. Hiszen meglepő módon az a termék életciklusát kifejezetten jól el tudjuk nyújtani. Ugye itt az elmúlt években erőteljesen összekapcsoltuk a hírstart termékünkkel. Itt a legfontosabb funkciója az, hogy egy általános igazodási pontot adjon, és egy sokszínű kínálatot hozzon a tartalmakból, amik a neten elérhetőek. Azt azért el lehet mondani, hogy látogatói piacon nem roppant össze a Startlap és a hírstart így külön-külön, tehát még most is 3-400 ezer látogatója van a Startlapnak, amit egy gyakran meg kell ismételni ezt a számot, mert sokan nem hiszik el, de azért el kell fogadni azt, hogy van egy olyan kör, aki a mai világban is úgy használja az internetet, hogy fontos neki, hogy legyenek igazodási pontok. És ebből a szempontból a Startlap jelene, és azt gondolom, hogy jövője is még egy-két évtizedig biztosítva van. Itt is tervezünk változtatásokat. Ugye a Startlapnak a mobilos oldala eléggé átalakult az elmúlt időszakban, ahol lehetőséget adtunk arra a felhasználóknak, hogy saját maguk szabják meg, hogy milyen híreket szeretnének olvasni. A Startlap desktopos oldalát is ebbe az irányba fogjuk továbbvinni, de ezt egy óvatosan tesszük, mert azt tudjuk jól, hogy ez a közönség, akit a közönség egy része, akiket elérünk, azok nem annyira bátran állnak a változásokhoz. Tehát ezt úgy kell megvalósítanunk, hogy egyrésztről az ő biztonságérzetüket ne veszélyeztessük, másrésztről pedig bizonyítsuk, vagy fenntartsunk valamilyen fajta fejlődés, innovativitást.
Ezek azok a felhasználók, akik nem szeretik a változásokat, de ugyanakkor nyilván kell haladni valamilyen szinten.
Így van, nekem a korral. Ez mindig így az emlékeimben ilyen rémálomként jön elő, hogy ahányszor hozzányúltunk a Startlaphoz, még azért volt néhányszor olyan periódus, hogy azt gondoltuk, hogy ez az a termék, amivel meg kell váltani a világot, hogy egy-egy váltás után azért ott dőltek be a levelek, amik nagyjából arról szóltak, és aki látja a Startlapot, azért, hogy mondjam, az elmúlt másfél évtizedben sok változás nem vetett észre rajta, tehát nem volt egyik se ilyen nagyon drasztikus átállás, de egy-egy doboz arrébb került, abból már származott patália, tehát ezt így kell tudni kezelni, ezt a terméket.
És egyébként az ilyen lap.hu katalógusok is maradnak, és ugyanebben a modellben, ahogy eddig?
Azok mennek tovább, de értelemszerűen már kevesebb fókusz kerül ezekre a szolgáltatásokra. Tehát teljesen más már a helyzet, más már a felhasználóknak az aktivitása, mint volt ez ugye másfél évtizeddel ezelőtt, vagy két évtizeddel, amikor az egész történet indult, és több ezer lap.hu szerkesztő csinálta. Ma már azért azok a felhasználók, akikben van valamilyen fajta tartalom előállítási készség, vagy vágy, azok már mennek más irányba. Ugye mentek blogos irányba, most már ugye itt vannak a közösségi felületek, ahol ki tudják magukat élni, tehát hogy ezt a változást el kell tudnunk fogadni, és ezt kell tudnunk alkalmazkodni.
És a többi terméknél, mondjuk az NLC-nél, vagy a nem tudom én, a Vezesnél, ott fizetőkapuban gondolkodik a Centrál Média csoport?
Fizetőkapu Gyakorlatilag minden termékünknél, mint lehetőség megvan. Mi úgy közelítjük meg ezt a dolgot, hogy lépésenként haladunk és kísérletezünk. Tehát az biztos, hogy nem tudod azt csinálni, hogy holnaptól beteszed egy jelentősebb szájt esetében, beteszed a tartalmait egy fizetőkapu mögé, mert nem fog működni. Tehát ez egy olyan modell, az elmúlt két évtizedben arra szocializálódtunk, hogy az interneten elérhető tartalom ingyen van. Most innen sokan, akik ennek a kezdetekkor ott voltak, rájöttek, hogy ez egy eléggé vaskos hiba volt, és most már innen nehéz visszatáncolni, de az üzleti modell csak hogy fog működni, hogyha tényleg a felhasználók, hogy a magazinokért hajlandóak fizetni, vagy internetes szolgáltatások, digitális szolgáltatásokért hajlandóak fizetni, hogy a tartalomért is tegyék meg. Én azt gondolom, hogy ez egy hosszú távú stratégia lesz. Tehát, hogy ezt évek alatt kell kísérletezni, és rájönni, hogy egyes termékeknél hogy működik ez a modell, valahol fog működni, valahol nem. Ebbe azért bele kell tenni energiát. Kérdezted az NLC-t, illetve a női digitális portfóliónkat. Itt a legnagyobb változás az, hogy több termék van, ami az NLC mellett működött, ilyen a Marie Claire és a Cosmo, csak hogy kettőt kiemeljek, de a babaszobát is mondhatnám. Itt a következő évben az lesz a fő fókusz, hogy ezeknek a termékeknek a működését egy kicsit összehangoljuk. Uh-huh. Hogy itt van egy nagy női elvérésünk, a legnagyobb az országban, és vannak erős márkáink, és ezeket a márkákat szeretnénk továbbiakban erősíteni, és itt fogunk megpróbálni először egy olyan tartalomgyártási folyamatot, hogy megpróbáljuk a háttérben összehangolni ezek a termékek közötti tartalom, főleg hírelőállítást.
Az mit jelent, hogy mondjuk a 24.hu átveszi ebből a
nem, ez csak csak a női termékekre vonatkozik, megpróbálunk a női termékekhez úgy gyártani tartalmat, hogy bizonyos tematikákban közösen gyártjuk azt a tartalmat, és aztán utána kapcsoljuk ezt a márkákhoz. Nyilvánvalóan azok az anyagok, amik a márkának az építő elemei, azok ott maradnak a márkánál. Uh-huh. Tehát azt gondolom, az idei év a legtöbb helyen arról szól, hogy újra próbáljuk definiálni azokat a fókuszokat, amelyek mellett működünk. Mondjuk azt, hogy egy ilyen válsággal terhelt év, ez arra jó, hogy kicsit felgyorsítsa, katalizálja azokat a folyamatokat, amiket így évről évre így gondolkozunk, hogy ezt meg kéne egyszer valósítani, milyen jó lenne megnézni. Ugye most jött el az időszak, hogy oké, akkor csináljuk, akkor nincsen mire várnunk.
Egyébként ugye már ha válságról is beszéltünk, akartam is megkérdezni, hogy koronavírus mennyire érintette meg a digitális területet nálatok, mert ugye egyfelől nőtt a látogatottság azáltal, mondjuk jöttek át a volt Index olvasók, ugye ez az előbb már elhangzott, másfelől viszont a hirdetők legalábbis egy körük elbizonytalanodott, elhalasztotta a kampányait, gondolom nálatok is voltak ilyenek.
Én azt gondolom, hogy abból a szempontból mi jó helyzetben voltunk, hogy egyrésztről van egy nagy portfólió, ahol a nagy szegmensekben piacvezető termékeink vannak, tehát hogy nehezen vagyunk megkerülhetőek. Másik oldalról mi nagyon korán felismertük a koronavírusnak a jelentőségét, ami a gazdaságra, a piacra és nyilvánvaló a munkaszervezésre vonatkozik, tehát így emlékszem, hogy én február közepe vége felé jöttem vissza egy sívakációról, amikor már elkezdtünk napi szinten ilyen válságstábokat tartani, ahol azt próbáltuk elemezni, hogy milyen hatása lesz a koronavírusnak a munkavégzésünkre, meg az egész, részben az egész gazdaságra, és így a médiaiparra is. Ugye ez február vége, nálunk ha jól rémlik, a március 8-9 körül volt az első eset, és az iskola bezárásokat a március 13-14-e jelentették be. Tehát mi akkor már túl voltunk azon, hogy már több szerkesztőség, nem csak digitális, hanem magazin szerkesztőség is már távmunkába működött, pont azért, hogyha lesz egy ilyen leállás, akkor minket ne lepjen meg. A másik dolog, ami segített nekünk, hogy a kezdetektől fogva úgy álltunk ez a helyzethez, hogy hosszú távra kell berendezkednünk. Tehát, hogy nyilván nem tudtuk megmondani, hogy hány hónapig lesz bezártság, de azt tudjuk, és azt gondolom, hogy ez nagyjából be is igazolódott, hogy ez nem egy 3 hónapig tartó hatás lesz, hanem ez azért alapvetően át fogja a mi üzletünket is rendezni. Ezért mi nagyon, nagyon korán elkezdtünk azon gondolkozni, hogy mit kell nekünk meglépni ahhoz, hogy nem 2020-ban, hanem 2021-22-ben majd hogyan folytassuk a munkánkat. Tehát visszatérve a fő kérdésedre, hogy április-májusban láttunk visszaesést, a nyár elején olyan láttuk azt, hogy nyílik ki az ország, egyre bátrabbak a hirdetők, és nagyjából nálunk azért így augusztustól visszaálltak a költések arra a szintre, ahol tavaly voltak, egy-egy hónapban még erősebbek is voltak. Tehát nálunk gyakorlatilag volt egy 2-3 hónap, ami nem úgy sikerült, mint egy évvel korábban, de utána mondhatjuk azt, hogy egyenesbe jöttünk, és kifejezetten erős őszünk van.
Az, most is a második hullámot is sikerül erősen?
A második hullámra szerintem sokkal jobban felkészültek cégek. Én azt gondolom, hogy több olyan cég van, akinél maradtak tartalékok, és az év végén ezt el tudja költeni, viszont ez azt vetíti elő, hogy azért a 2021-es év lesz az igazán nehéz. Aha. És mi ezzel úgy számolunk, hogy csökkenés lesz a jövő évben, tehát hogy mi arra készülünk fel, és arra készítettük fel a portfóliónkat is, hogy egy picit kisebb piacon fogunk versenyezni, ugye. Ezért rendeztük át a fókuszokat, ezért van az, hogy vannak a nagy márkáink, és mi a nagy márkáinkra akarunk sokkal több erőforrást tenni, és egy-egy kisebb márkát idézőjelbe elengedünk azért, hogy a piacilag súlyos termékeket tudjuk fejleszteni a jövőben.
Online-ban is szűnnek meg most termékek?
Online-ban ugye megszűnés az egy kicsit más. Inkább úgy fogalmaznék, hogy online-ban leállítunk termékaktivitásokat. Tehát, hogy van egy blogszolgáltatásunk, a Caféblog, amit január 1-től le fogunk állítani, nem fogjuk szupportálni, és van néhány olyan kisebb, régebbi termékünk, mint a startlapjátékok, vagy a Wellandfit, aminek a működését fogjuk egy mondjuk azt, hogy így a nullához közelíteni. Ez azt jelenti, hogy van egy rendelkezésre álló erőforrásunk, legyen az HR, marketing vagy fejlesztési erőforrás, főleg ez az utóbbi, ami nagyon szűkös tud lenni, és azt mondjuk, hogy ezekre a termékekre nem fogunk a jövőben fókuszálni. Nyilvánvalóan az internetről nem fognak ezek a termékek eltűnni, csak itt nem fognak fejlesztések megvalósulni.
Beszéljünk egy kicsit a NoSalty-ról is, hiszen ott vagytok a gasztró témában is. Itt is ugye volt nem régen egy felújítás vagy megújítás. De hogyan tovább most? Mi ez az új irány egyáltalán, hogy kicsit ilyen magazinosabb lesz a NoSalty?
Alapvetően a NoSalty-nál a megújulásnak a legfontosabb mozgatórugója az egy nagyon egyszerűen egy technológiai adósság volt. A NoSalty olyan alapokon, technikai alapokon működött, ami így hosszú távon gyakorlatilag nem tette lehetővé az, hogy hatékonyan működtessük, külön volt a mobil szájt, külön volt a desktop szájt, tehát ez így 2020 környékén nem egy ideális felállás. Tehát most értünk el odáig, hogy van egy új motor a termék mögött, és egy új arculat, ami azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen izgalmasabb, fiatalosabb lett. Ugye idáig is nagyon sok recept volt, tehát a piacon a legtöbb recept a NoSalty-n érhető el, de most az idei évtől a fő fókuszunk abba az irányba megy, hogy a közösségi és elsősorban a videós tartalmakat fejlesszük. Tehát, hogy tök jó, hogy van 60 ezer receptünk, ugye azért nagyon már nem fokozható a továbbiakban, biztos, hogy lesz még 70 ezer is, de igazából amire mi most törekszünk, hogy a közösségi felületeken és elsősorban a videós tartalmakkal tudjunk valami újat alkotni, és úgy kedvezni a felhasználóknak, és értelmszerűen a hirdetőknek is.
Értem. Ugye itt a vírusra még egy picit visszakanyarodva, ugye ennek volt azért egy olyan negatív következménye, hogy egy picit ugye vissza kellett venni, nem tudom én, bérekben, munkaidőben, és így tovább. Ezen nagyjából túllendült most már a cég, és ennek a korszaknak vége.
Így van, nekünk azért utaltam arra, hogy mi az elejétől kezdve úgy kezeltük ezt a helyzetet, hogy ez hosszú távra legalább 1-2 évre fogja meghatározni ugye a médiapiacot is, ahogy azt gondolom, hogy a világ és az ország gazdaságát is, hogy nekünk igazából az első lépés az volt, hogy hogyan tudjuk a munkát megszervezni, tehát hogy működjünk továbbiakban, utána nem tudtuk kiszámítani pontosan azt, hogy milyen veszteséget okozhat, ezért volt egy néhány hónapig tartó költségvágás, amire te is utaltál, aminek szerencsére vége lett, és hál' Istennek a kollégák is elfogadták ezt a helyzetet, és nagyon jól kezelték. Viszont azt tudjuk jól, hogy egy ilyen eszközt nem tudsz többször bevetni. Tehát az idei évben, főleg a nyár folyamán gyakorlatilag átszerveztük olyannyira a portfóliót, hogy a következő egy-két évben, ami még lehet, hogy szűk lesz, és akkor utána indul újra egy növekedés, ne kelljen érdembe hozzányúlni a szervezethez.
Tehát akkor ilyen szempontból ez rendeződött, és most bármennyire is kemény ez a második hullám is, erre most már nincsen szükség.
Ugye a második hullám nekünk üzletileg nem tűnik most annyira negatívnak. Ugye mondom, itt szerintem sok cégnél az van, hogy megmaradtak olyan marketing büdzsék, amiket most költenek el. Én azt gondolom, hogy nekünk a kedvez az, ami történt ugye ezen a piacon, tehát hogy így gyakorlatilag főleg a 24-nek a piaci pozíciója ez egyértelmű lett, valamint, hogy van ez a portfólió, ami gyakorlatilag megkerülhetetlen, de fontos az, hogy a jövő év hogy fog kinézni. Tehát, hogy itt arra kell készülni, és mi most egy olyan szervezeti működési struktúrával megyünk a 2021-nek, ami szerintem biztosítja azt, hogy akkor is sikeresek legyünk.
Mit tud tenni a cég a Facebook, Google egyre nagyobb szelet kihasító lépései ellen? Tehát magyarán az ellen, hogy ne legyen ekkora nagy a Facebook és a Google részesedése itt a magyar reklámpiacon. Ugye, tud valamit tenni?
Én azt gondolom, hogy tud, de relatíve keveset. Tehát, hogy mi a tartalmainkkal tudunk leginkább versenyezni, illetve azokkal a hirdetőknek nyújtott szolgáltatásokkal, legyen az adatalapú szolgáltatás, vagy tartalmi együttműködés, amivel ugye egy olyan alternatívát tudunk nyújtani a Google és a Facebookkal szemben, amit mondjuk más nem. Az igazán komoly fegyvertény az lenne, hogyha a hazai tartalompiac közösen tudna fellépni, hiszen bárhogy is nézzük a centrál elérése, ami a legnagyobb Magyarországon, még így is kisebb, mint amit a Google meg a Facebook el tud érni. Tehát mi egyedül kevesek vagyunk ahhoz, hogy komolyan veszélyeztessük az ő pozíciójukat, és netán elérjük azt, hogy ez a tendencia, hogy feléjük áramlik pénz, ez megforduljon. Tehát ez egy összpiaci összefogás kellene, aminek én most kevés esélyét látom.
Pedig reméltem, hogy azt mondod, hogy van valami egyeztetés, ami nagyon jól alakul ez ügybe.
Sajnos ilyenről nem tudok beszámolni. Azt gondolom, hogy van szándék, és egyre többen felismerik ezt, ahogy évekkel ezelőtt, már majdnem egy évtizede, de azért még kevesebb elindult ugye a Hopex, amikor a három nagy összeállt, és csinált egy olyan virtuális piacért, ahol a programozott, automatizált bevételeknek tudtunk adni egy új terepet. Valami hasonlóra lenne most is szükség. Hát én nem gondolom azt, hogy most jobb helyzetben lennénk, tehát hogy aprózódottabb a piac. Nekünk innen az a lehetőségünk maradt, hogy piaci alapon működjünk, és minden szegmensben az elsők legyünk, mert ez egy kicsi piac, és hogyha tovább töredezik, akkor egyre kevesebb szereplő tud ezen a piacon megélni.
Mik a terveitek, vagy mik az elképzeléseitek, hogy mennyi fizetőkapus felhasználó lesz az elkövetkező mondjuk egy éven belül, illetve támogatók aránya hogyan fog majd alakulni?
Egy
nagy sóhajt
egyet és könnyebbet. Közben. Tehát erre szokták mondani, amikor valaki nem tud erre válaszolni, hogy jó a kérdés. Uh-huh. Tényleg jó a kérdés. Nem tudom. Őszintén szólva, még becsléseket se tettünk igazából. Nem tettük be az üzleti tervbe. Ezt az egészet úgy kezeljük, mint egy hozzáadott érték, amit tényleg közvetlenül a tartalomba tudunk beletenni. Az a szerencsés helyzetünk van, hogy így is, hogy nem várunk egy nagyon jó évet a jövőre, így is biztosítva van a cégnek, ezen belül a digitális divíziónak is a profitabilitása. Tehát ami ezen felül jön, az egy plusz, egy bónusz lesz, ami arra fog nekünk még plusz mozgást teret adni, hogy még jobb tartalmakat hozzunk létre. Tehát nagyon várjuk, és tényleg nem tudom megmondani, szívesen elmondom majd fél év múlva, de most még becslést sem merek tenni erre.
Visszatérünk erre, akkor körülbelül egy fél év múlva, vagy egy év múlva meglátjuk a számok, hogyan alakulnak. Köszönöm szépen Bognár Bálintnak, a Centrál Média csoport digitális üzletágának vezetőjének.
Pontosan. Köszönöm a meghívást, Dani.
Köszönöm.
Sziasztok.
Ez a Média 1, a Spirit FM 87.6-on. A mikrofonnál Szalai Dániel.
A vonal túlsó felén Gulyás János, a Magyar Reklámszövetség elnöke. Köszöntelek, János.
Szervusztok.
Amiatt hívtunk, mert hogy ugye kitört itt a koronavírus második hulláma, és ez nyilván érzékenyen érinti a reklámpiacot, magyar médiapiacot, vagy nevezhetjük kommunikációs piacnak is. Ti hogy látjátok most, hogy alakul ez a vírus hatás?
Hát ugye mi próbáltuk az MRS-be megérteni, hogy milyen hatásai lesznek 2020-ban a vírusnak, és erre csináltunk két kutatást is az év során. Az egyiket még tavasszal az első lockdown periódusba, a másodikat pedig most ősz elején. És hát ott a tavaszi kutatás egy nagyon sötét 2020-as jövőképet festett fel. Ott ugye a média költési torta tekintetében a piaci szakértők körülbelül egy ilyen 75 milliárd forintos csökkenéssel számoltak, vagyis hogy a 2019-es 245 milliárdos reklámköltés 170 milliárdra olvad. Ehhez képest aztán, amikor ősz elején egy ugye, viszonylag jó nyár után kérdeztük meg ugyanezt a közel 350 szakembert, hogy milyenek a várakozásaik, akkor a reklámköltés tekintetében egy kisebb csökkenést, egy olyan 55 milliárdos csökkenést prognosztizáltak, tehát 20 milliárd forinttal kisebb csökkenést várt a piac 2020-ra az ősszel, mint ami tavasszal volt egy nagyon sötét jövőkép. Én azt gondolom, hogy ez a várakozás, ez a csökkenés, ez úgy nagyjából reális lehet az idei évet tekintve, azzal együtt, hogy természetesen különböző médiatípusok különböző módon szenvedték meg a költéscsökkenést. A televízió, a lineáris televízió az sokkal kevésbé, mint mondjuk más médiatípusok, és hogyha arra gondolunk, hogy a mozi, ami önmagában nem egy nagy szelete a médiaköltés tortának, hát ők azért most már egy második alkalommal is lockdownba kénytelenek vonulni, úgyhogy az ottani költések azok sokkal nagyobb mértékben csökkentek, mint néhány más médiatípus esetében. És ez ugye a médiaköltésre vonatkozik, de az MRS 2020-ban először kiadott egy olyan piacbecslést is, ami az egész kommunikációs iparágra vonatkozik, amiben ugye benne vannak már a reklámügynökségi tevékenységek, az eseménymarketing, az adatvezérelt marketing, a direct marketing, de akár a marketingkutatás és a PR is. Ott is, amikor ősszel kérdeztük meg a szakma szereplőit, akkor egy kisebb csökkenésre gondoltak a szakmában dolgozók, de alapvetően ez a kisebb csökkenés, ez a reklámköltéseknek a kisebb prognosztizált csökkenése miatt volt kisebb, továbbra is nyilván az esemény marketing, például, hogyha egy olyan területet veszünk, ami nagyon megszenvedi a 2020-at, ott ősz vagy tavasz igazából a várakozásuk ugyanolyan pesszimisták voltak, és nyilván most a második hullámnak az erőteljes számait látva ez semennyit nem változik teljesen természetesen.
Mennyire tudtak igazodni ehhez a helyzethez a különböző médiavállalatok? Tehát mondjuk a mozik most teljesen nullára le fognak zuhanni, azok a filmek, amiket be akartak mutatni, azok ott porosodnak a raktárban, vagy van valami megoldás például a mozik számára?
Hát mozik számára reklám szempontjából nincsen megoldás, tehát hogyha nem mehetnek moziba a mozinézők, akkor nyilvánvalóan ott reklámot sugározni sincs értelme, és ezért semmilyen ügyfél ugye erre a csatornára nem tud befektetni. Tehát ott ez gyakorlatilag így ez a piac szelet, ez befagyott. Ugye érdekesebbek azok a kérdések, amik más médiatípusnál esetleg úgy merülnek fel, hogy most vegyük például a lineáris televíziót, de akár mondjuk az de a digitális csatornák szempontjából is ez igaz, hogy az elérés az növekedett, Tehát mondjuk többen fogyasztják ezeket a tartalmakat. Ugyanakkor mondjuk bizonyos hirdetői szektorok teljesen kiestek, amit azok a hirdetői szektorok nem tudnak pótolni, akik idén többet költöttek, mert vannak ilyenek is, például a gyógyhatású termékek, vagy akár a kiskereskedelemnek ez a food része is. Tehát, hogy ott azzal a dilemmával állnak szembe ezek a médiavállalatok, hogy tulajdonképpen jobb a termék, hiszen több emberhez ér el az adott média tartalom, de mégis kisebbek a bevételeik, mert hogy kevesebb aktív hirdető van a piacon. És hát nyilván minden médiavállalat, mint minden vállalat ilyen esetben, amikor a bevételei csökkennek, ahhoz próbál nyúlni, ahol tudja a költségeit csökkenteni. És hát ezt láttuk mondjuk olyan téren is, hogy tartalomra kevesebbet fektettek be, főleg tavasszal és nyáron például a nagy lineáris televíziók.
Igen, ez látszott, hogy hamarabb elmentek nyári szünetre.
Igen, 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 de hát hogy ősztre azért már visszahozták a saját gyártású műsorokat. Persze itt pedig ezeknek az előállítása most sokkal nehezebb, és csomó olyan új logisztikai feladatot kell megoldaniuk, ami a járvánnyal kapcsolatos, ami nem csak hogy egy szervezési logisztikai feladat, hanem effektíven nagyon sok plusz költségük van azzal, hogy például minden résztvevőt folyamatosan tesztelni kell az ilyen produkciókban.
Mi a helyzet a rádiós piacon? Ugye nagyon sok esemény volt, amit régebb rádiókban hirdettek, most meg ugye nincsenek események.
Hát igen, ugye vannak olyan médiaeszközök, amik tekintetében azok a reklámozók, meg azok a reklámozandó dolgok, ha úgy tetszik, felül vannak reprezentálva, amik mondjuk nincsenek most. Tehát említetted ezeket a rendezvényeket, nyilván a rádió nagyon sokat profitált abból, hogy rendezvényeket kellett beharangozni, most, hogyha nincs rendezvény, akkor nincsen reklám se, tehát az ő esetükben például az arányaiban nagyobb visszaesés ennek is köszönhető.
Elkereskedelem, ugye ott viszont óriási nagy a pörgés, ennek viszont gondolom nagyon jó hatása van a költésekre, tehát a hirdetésekre, hiszen most mindenki igen, karácsonyra hát, például ott vásárol be a neten, aki csak tud, vagy akinek erre lehetősége van.
Igen, említettem, hogy azért az idei évnek vannak olyan szektorai, amik inkább nyertesek, és azért, mert a forgalmuk nem csökkent, ezért aztán többet tudnak költeni, és érdemes is nekik költeni reklámozásra. Mindenféleképpen igaz ez azokra, akik az elkereskedelemben dolgoznak, illetve hát azokra is igaz, akik most ugye nem jellemzően és kizárólag elkereskedelemmel foglalkoznak, de most a digitális eladási csatornáikat kell, hogy felfejleszték, illetve afelé tereljék a vásárlókat is. Tehát van egy ilyen teljesen természetes elmozdulás is, hogy sokkal inkább előtérbe tolják azok a hirdetők is a digitális eladási csatornáikat, akik rendelkeznek klasszikus eladási csatornákkal is.
Nagyon fogy az időnk, de egy dolog mindenképpen még érdekelne, hogy mi a jövő? Tehát ugye most ott tartunk nagyjából, hogy hamarosan lesz vakcina, itt Magyarországon is talán, és mikor a térhet magához a reklámpiac ezek után?
Hát nyilván van ennek egy olyan része, ami közvetlenül a járványhoz kapcsolódik, és van egy olyan része, ami pedig ahhoz, hogy ami igazából éltette az elmúlt években a reklámpiac növekedését, a fogyasztás növekedése, hogy vajon ebben mikor és milyen irányú, vagy mekkora mértékű inkább az a pozitív elmozdulás, ami bízunk benne, hogy jön. Ugye amikor elkezdődött ez az egész járvány problematika, akkor sokan gondolkoztak azon, hogy mondjuk így a válság az milyen formájú lesz, egy V betű lesz, vagy L betű lesz. Hát most azért egyre inkább azt lehet gondolni, hogy 2021-ben még azért elég sok hónap el fog telni, amíg magára talál a gazdaság egésze, az emberek elkezdenek bízni abban, hogy rendben lesznek itt a dolgok, több elküldhető pénze lesz a családoknak, ettől akkor elindul fölfele a fogyasztás úgy általában, és ez az, ami majd magával tudja húzni majd a reklámköltéseket is. Szóval én összességében azt gondolom, hogy 2021 azért még egy küszködős év lesz a magyar reklámipar tekintetében is.
Lassú vagy gyors visszatérésre számítasz?
Hát én inkább egy kicsit pesszimistában azt gondolom, hogy egy ilyen lassabb, általános visszarendeződés lesz. Persze lesznek olyan iparágak, amik megint egy kicsit másként fognak, atipikusan fognak viselkedni, de az egész magyar gazdaságra én nekem az a tippem, hogy egy kicsit lassabban fog magára találni, és egy kicsit lassabban fog magára találni, nem csak a fogyasztás, effektív fogyasztásnak a szintje, hanem a fogyasztói bizalom, amitől mondjuk így könnyebb szívvel veszünk fel majd a lakosságnak egy része, akár hiteleket is, hogy abból bizonyos termékeket vásároljon.
Tudja valahogyan egyébként ezt a visszatérést gyorsítani a szakma, tehát akár a reklámszövetség, akár az egyes tagjai?
Hát ami az egész gazdaságot illeti, nyilván nem. Viszont ami például azt a bizalmat, a bizalomnak a visszaállítását jelentheti, ott igen, ott azt gondolom, hogy minden gazdasági aktornak Magyarországon van lehetősége és szerepe azzal, hogy olyan termékeket, olyan szolgáltatásokat hoz, azokat reklámoz, ami egy ilyen helyzetben relevánsabbak, illetve egy ilyen bizakodóbb jövőképet tud mutatni az embereknek is, meg a saját szektorának is, ahol tevékenykedik.
Gulyás János, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, a Magyar Reklámszövetség elnökét hallottuk az elmúlt percekben.
Én köszönöm, minden jókat!
Ez volt a Média Egymára, két hét múlva jelentkezünk ismét szokás szerint, addig is visszahallgathatják a teljes adást a media1.hu-ról és a vipcast.hu-ról, illetve a Google Podcastről, a Spotifyról, az iTunesról, és még jó néhány más internetes, podcastes platformról. Most megköszönjük az önök kitüntető figyelmét, a műsorvezető Szalai Dániel, két hét múlva ismét jövünk, viszont hallásra.
Ez volt a Média 1 a Spirit FM 87.6-on.